napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 16 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eléggé feszült belpolitikai viszonyok közepette dolgoznak honatjáink a rohantörvényhozásban, és úgy tűnik, hogy az összes kezdeményezés állandóan falba ütközik. Hogy milyen a hangulat, milyen kezdeményezések vannak napirenden, hogyan sikerül majd a felsőházban az alsóház által vita nélkül immáron visszautasított a magyar nyelv használatára vonatkozó közigazgatási törvénytervezet módosításának a megfelelő vita utáni napirendre tűzését, illetve hát annak a nem túl korai napirendre tűzését. Ilyen kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban vendégünkkel, Táncos Barna Hargita megyei szenátorral, a Felsőház állandó bizottságának háznagyával, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Mielőtt belevágunk a részletek elemzésébe, engedje meg, hogy mondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es. SMS-eket a 0740-274-165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasárhelyiradio.ro. Most kezdjük talán azzal, ami talán a legégetőbb kérdésnek tűnik, kérdéskörnek tulajdonképpen, az anyanyelvhasználatra vonatkozó közigazgatási törvénymódosítás, amelyet ugyebár a képviselőház plénuma vita nélkül utasított vissza, és fennáll annak a veszélye, hogyha túl hamar kerül napirendre a felsőházba, ugyanarra a sorsra jut. És itt van a másik kényes kérdés, ugye már március 15-ének az ünnepe nyilvánítása. Jelen pillanatban e két törvénykezdeményezéssel mi a helyzet, tisztelt szenátor úr?
Valóban olyan napokat, olyan heteket élünk, amikor a mindennapi dilémánk a román pártokkal való együttműködés, és talán rég nem volt ennyire kedvezőtlen a hangulat politikai viszonylatban. Nehéz ma közös hangot találni a román pártokkal, annak ellenére, hogy van egy együttműködési megállapodásunk a szociáldemokrata párttal. Az elmúlt hetekben, hónapokban azt tapasztaljuk, hogy ezekben a nemzetiségi, kisebbségi problémákban folyamatosan kihátrálnak, és nem támogatják azokat a tervezeteket, azokat a javaslatokat, amelyeket az RMDSZ, a Romániai Magyarság érdekében benyújt. A két törvénytervezet sorsa épp ezért kérdéses. Azt lassan megszoktuk, hogy Traian Băsescu folyamatosan magyar ellenes diszkurzusról tesz tanúbizonyságot, és a valamikori székelyek kedvence, akit nagy előszeretettel támogattak a felfüggesztés pillanatában és az újraválasztás pillanatában is a székelyföldi választópolgárok, az olyan nacionalista diskurzust hallatott a tegnap a szenátus plénumába, amelyet talán még valamikori Vadim Tudor is megirigyelne. Ez jellemzi ma a hangulatot a szenátusban. Olyan személyek részéről hangoznak el magyar ellenes kijelentések, akik részéről nem is gondoltuk volna, olyan személyek, szenátorok, képviselők, akik éhségsztrájkkal kezdnek fenyegetőzni akkor, amikor kisebbségi nyelvhasználatról próbál döntést hozni a parlament. A két törvénytervezet ugye nem ugyanabban a stádiumban van. A március 15-ére vonatkozó tervezetünknek van egy pozitív bizottsági véleményezése, ennek ellenére a PSD nem támogatja, legalábbis ezt érezzük mi, és ilyen hangok hallatszanak az ők házuktájáról. Ezért is kértük a bizottságba való visszautalást. Egy kompromisszumos és őszintén egy időhúzásos megoldás ez, hisz azt szeretnénk elérni, hogy meg tudjunk győzni megfelelő számú szenátort, hogy ezt a törvénytervezetet fogadjuk el. két másik alternatíva van az elfogadáson kívül, az egyik a visszautasítás, és úgy látjuk, hogy ma a román többség erre rendezkedik be. A harmadik pedig egy olyan hallgatólagos átengedés a szenátuson, amely mondhatnánk úgy, hogy egy szimbolikus győzelem lenne, de nem jelentene semmiféle garanciát arra, hogy ez a képviselőházban végső döntéshozó házként a képviselőháza is fogadná. Ez pedig már a PSD egyértelműen kijelentette, hogy nem fogja elfogadni, nem fogja engedni.
Ez március 15-ére vonatkozik.
Igen, a március 15-ére.
Mert hogy a másik az már átjött a képviselőház.
Igen. A 215-ös törvényben, a helyi adminisztrációra vonatkozó törvényben az a, ott a képviselőház már döntött, és a szenátus a döntőház. Nem számítunk túl sok jóra ebben az esetben sem, hisz túlfelől negatív volt a többség szavazata, és itt egy meglepő összhangot tapasztaltunk kormánypárt és ellenzéki pártok között. Ezek a pártok, ezek a képviselők, ezek a szenátorok úgy érzik, hogy most a 2018-ra készülve azzal lesznek sokkal nagyobb hazafiak, azzal lesznek sokkal jobb románok, hogyha csirájában megpróbálnak eltaposni mindenféle magyar kezdeményezést. Erre nagyon-nagyon szomorú, hogy rájátszik a központi sajtó, televízió, bizonyos rádiók, újságok is, és valószínű, hogy soha nem volt annyi büntetés kiróva, kiszabva a diszkrimináció ellenes tanács által, amennyit az elmúlt hetekben, hónapokban kiszabott, és amelyeket még ki fog szabni ezek ellen a televíziók ellen, mivel nap mint nap, estéről estére, adásról adásra megsértenek, megaláznak kisebbségi sorba élő magyar embereket, és ez számukra elfogadhatatlan.
Érdekes dolgok, amiket felvetett. Na már most az a tény, hogy ugyebár ha a szenátus is úgy dönt, mint a képviselőház a 215-ös módosítása esetében, akkor megtörténhet-e az, hogy nem, hogy lejjebb csökken a küszöb, hanem mindenki egyáltalán megszüntetik a jelenleg létező 20%-os küszöböt is? Történhet ilyen?
Én őszintén ezt nem hiszem, hogy megtörténhetne. Ma nem érzek olyan hangulatot, hogy megszerzett jogokhoz hozzá mernének nyúlni, és nem érzek olyan hangulatot, hogy már elfogadott és kialakult status quo helyzeteket bolygatnának, bántanának különböző témákat. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy a megoldás nem az, hogy azt a keveset, amit megszereztünk, sokat kevesebb relatív, egyesek szerint nagyon sok szerintünk egyáltalán nem sok, sőt tovább kellene ezen az úton haladni. Tehát a megszerzett kereset nem körbe bástyázni kellene, hanem egy egészséges továbbfejlesztése lenne a megoldás ezeknek a kisebbségi jogoknak, eladdig, hogy nyíltan, őszintén, tárgyalóasztal mellett, higgadtan, kulturális és területi autonómiáról tudjunk beszélni. Ma sajnos 2017 őszén és valószínűleg 2018 egész folyamán nem igazán hiszem, hogy megfelelő lesz a hangulat ezekre a higgadt, nyugodt vitákra. Olyan történelmi tényekről állapítanak meg aberráns és teljesen megalapozatlan dolgokat hozzá nem értő emberek, mint például Traian Băsescu a tegnapi szenátusi kirohanásában, amelytől égnek az embernek a haja, már mint annak, aki olvasott életében történelmet, és aki utána nézett annak, hogy mi volt a 1848-as forradalomnak a hangulata, milyen volt a szellemisége, mit jelentettek a kiharcolandó jogok, mit szeretett volna akkor a pesti ifjúság, milyen jogokat kapott az erdélyi románság. Tehát ezek mind olyan történelmi tények, amelyeket egy fél perces nacionalista kirohanással nem lehet lesöpörni, és nem lehet kitörölni a történelmi könyvekből. Ennek ellenére próbálkozások vannak.
Említette kétszer is nyomatékosan, hogy hogyan viselkedett a volt államelnök. Megteheti ezt azok után, hogy a közelmúltban a parlament elfogadta a képviselők és szenátorok magatartási kódexét? Büntetlenül tehet ilyen magat, viselhetett ilyen magatartással a plénum előtt?
Nem tudom. Őszintén nem volt még precedens, ugye ez egy teljesen új kódex, és valószínű, hogy hónapokban, években telik majd, ami kialakul a procedúrája, az alkalmazási menete, ugye, mert egy ilyen új szabálynak, főleg, hogyha parlamenti viselkedésmódról szól, akkor nem egyszerű az alkalmazása. Én azt mondtam az elfogadáskor is, hogy az otthoni 7 évvel rendelkező, ugye átveszünk közben nagyon-nagyon jó rohangat mondásokat, sajnos nagyon kevesen tartják be közülük őket. Aki rendelkezik az otthoni 7 év nevelésével és tanításával, annak nincsen szüksége ilyen kódexre se a parlamentben, sem az utcán, sem az iskolában, sem a munkahelyén. Az tiszteletben tartja tárgyaló partnereit, az tiszteletben tart más népet, más nemzetet, országokat, és nem sérteget, még akkor se, hogy úgy gondolja, hogy ez neki politikai tőkét hozhat. Az az érzésem közben, hogy azért a néhány százaléknyi nacionalista román szavazatért áldás küzdelem folyik ma a Románia parlamentjébe. Mindenki szeretne egy szeretet abból, a Nemzeti Liberális Párt is, aki valamikor hihetetlenül jó partnere volt a magyarságnak, Tarician idejében, és ma ők az egyik legbéresebb szájú nacionalista diszkurzusnak a hangoztatói. Egy szeretet mindenképpen szeretne belőle, vagy legalábbis nem szeretne veszíteni a beszedése ezekből a nacionalista szavazatokból, és Băsescu legalábbis véleményem szerint ebben állt az utolsó kapaszkodót, az utolsó reményt, hogy esetleg majd még egyszer parlamentbe kerülhet az a zsebpártja, amelyet ő létrehozott.
Csak halkan jegyzem meg és zárójelben, hogy egyéb iránt az ön által is említett különböző tévécsatornák esti vitái pont olyan bábeliző zavarban zajlanak, mint ami nem kéne megtörténjen, hogyha a gyerekszoba létezését úgy felvetjük, úgyhogy ez úgy látszik, hogy tömegjelenség, zárójel bezárva.
Én a zárójelhez két mondatot fűznék, annó valamikor 2005-2007-2008 körül fiatal politikusként nagyon sokat jártam ilyen tévévitákba, akkor még az RMDSZ is úgy gondolta, hogy ezekben részt kell venni és kell hallatnunk a hangunkat. Ledöbbentő volt számomra az, ahogy a műsorvezetők bíztatták, sitották a vitán részvevőket, hogy egymás szavába vágjanak, hogy a lehető legcivilizálatlanabb módon viselkedjenek ezekben a tévévitákban. És aki tisztességgel megvárta, vagy megvárta volna, hogy a másik befejezze a mondandóját, az is megtörtént, hogy egy óráig nem jutott szóhoz. Ez sajnos az a bukaresti stílus, bukaresti politika, valószínű, hogy sokkal jobb lenne, hogyha nem lennénk arra kényszerülve, hogy ebben részt vegyünk, de ez egy adott tény, ezért valószínű, hogy a közeljövőben változtatni nem tudunk.
Az a tényállás, amit képviseltek ugyebár a felsőházban azok után, hogy a képviselőház hogy döntött a 215-ös módosítása kapcsán, az dacnak nevezhető? Mert hogy az RMDSZ szenátusi frakció a két sürgősségi kormányrendelet törvényre jövő emelését is leszavazta közelmúltban, az üzemanyagok jövedéki adójának megemeléséről szólott, illetve a részmunkaidős alkalmazottak társadalombiztosítási járulékát érintő jogszabályt. Ezek végül is életbe léptek? És egyáltalán hogy lehet egy jogszabályt, mondjuk ha elutasítja a parlament, akkor továbbra is életben tartani?
A sürgősségi kormányrendeletek alkalmazási procedúrája viszonylag bonyolult. Minden sürgősségi kormányrendeletet el kell fogadjon a parlament, de mindaddig, amíg a parlamenti procedúra folyik, addig az illető jogszabály érvényben van. Elképzelhető, hogy a parlament visszautasítja azt a jogszabályt, így egy sürgősségi kormányrendeletnek az élettartama lerövidül a hivatalos közlönyben való megjelenés pillanatától a visszautasítás pillanatáig. Ez az eset fennáll bármilyen sürgősségi kormányrendelet esetén. Ez a válasz az utolsó kérdés, hogy hogy lehet az, hogy ha valamit visszautasít a parlament, mégis alkalmazhatja a kormány ideig, óráig. A két döntésünknek semmi köze a nemzeti kisebbségek jogairól folyó vitához, mindkettő olyan kezdeményezés, amely meggyőződésünk szerint nem hoz jó dolgot a vállalkozóknak. Biztos vagyok benne, hogy sem fizetési procedúra, sem a munkavállalási jogszabályok és a munkaszerződés nyilvántartására vonatkozó jogszabály nem hoz jót. Ezért egyáltalán úgy döntöttünk a frakcióban, hogy ezeket nem támogatjuk. Kevés az olyan helyzet, amikor egy-egy ilyen szavazással, leszavazással vagy tartózkodással befolyásolni tudjuk a végső döntést. A PSD-ALD koalíciónak, ugye amelynek mi nem vagyunk tagja, van egy többé-kevésbé kényelmes többsége, esetenként sarkalatos törvények megszavazásánál számít a mi szavazatunk is. Ezek azok a kapaszkodók, amelyeket a parlamenti módszerek, amelyeket ki tudunk használni, és amelyek tárgyalási pozíciót adnak egy-két alkalommal.
Ezek szerint az önök nemleges szavazata ellenére átment a házon ez a két kezdeményezés?
Nem ment át a házon, de nem is olyan döntő ház ezekben a kérdésekben. Mindkét esetben a képviselőház fogja a végső döntést meghozni, és ott a végszavazáson, amennyiben a parlamenti többséget biztosítani tudják, többek között azzal a 18 kisebbségi képviselővel, akik mindig arra fele hajlanak, amerre épp a kormányzati szél fúj, elképzelhető, hogy ezek ilyen vagy olyan formába alkalmazásra kerülnek. Az áfa befizetésnél például nincsen még beszedés, döntés sincs arról, hogy ez hogy alakuljon majd, egyelőre opcionális, január 1-től lenne kötelező, de teljes mértékben meg fog változni a jogszabály, és én úgy látom, hogy Marpeszed egy olyan megoldással próbál elrukkolni, amelyek kijöjjön abból a pászból, amelybe beleesett ezzel az elképzelhetetlen és teljesen irracionális döntéssel, ami az áfa, a nyilvántartás, befizetés, számlántartást illeti.
Ha már elsőházról tett említést, nos, hétfői ülésen elfogadta a szenátus, szintén elsőházként az üdülési jegyek kiosztására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet törvény erőre emelését nem kis vita után. Mert hogy rengeteg bírálat érte ezt a kezdeményezést, törvénykezdeményezést, mégis átment a házon, ebben a kérdésben is a képviselőház dönt. Mi volt a vita tárgya végül is, és ön, illetve hát az RMDSZ frakció hogyan látja ezeknek az üdülési jegyeknek a bevezetését?
Úgy gondolom, hogy egy állami támogatás, akár egy üdülési jegyek formájába érkező állami támogatás a turisztikai ágazatnak jól jön. Az alkalmazás mikéntjéről mindig lesznek viták. Én ebben az esetben meggyőződve arról, hogy szinte függetlenül attól, hogy milyen formában kerül az alkalmazásra, amennyiben a közszférában dolgozó alkalmazottak kaphatnak ilyen üdülési jegyeket, az egyrészt az alkalmazottaknak is egy jó döntés, egy segítség, egy támogatás, másrészt a hazai vállalkozóknak egy új lehetőség arra, hogy fejlesztjék a turisztikai központokat, fejlesztjék azokat a panziókat, szállodákat, amelyeknek tulajdonosai, és ez a hazai gazdaságnak egy jó támogatás lehet.
Csak hogy maga a kezdeményezés valamelyest visszalépést jelent, mert korábban volt egy ilyen anyagi támogatás üdüléseknek a támogatására, azok viszont külföldi utazások esetében is érvényes volt. Ez meg tudomásom szerint, és ahogy ön is állítja, csak a belföldi üdüléseket támogatja.
Véleményem szerint hazai közpénzből semmiképpen, én legalábbis nem támogatnék semmiféle olyan üdülést, amely nem hazai vállalkozók büdzséjét, vállalkozását erősíti. A hazai közpénzt, a román államnak befizetett közpénzt mindig hazai vállalkozások támogatására, hazai vállalkozók támogatására, hazai alkalmazottak, vagy hazai gazdák, mezőgazdászok támogatására kell véleményem szerint használni.
Érkezett már is egy SMS, itt Csé nevű hallgatónk így írja el az SMS-t, kérdi, hogy van külön román és külön magyar történelem, ami Erdélyt és az új román államot illeti? Minden nap lehet hazudni valamit konkrét, megtörtént eseményekről, dokumentumokról, valóságról, kérdi itt Csé.
Igen, ez régi vita, hogy kinek van a történelem írásba igaza, az, aki az eseményeknek a szemlélője, vagy az, aki leírja az eseményeket. Általában a krónikásoknak van igazuk, mert azok maradnak fent a történelem kutatók, vagy történelmet kutatók számára. Egy dolog azonban tény, hogy nem megfelelő történelem tudás és ismeret hiányában olyan következtetéseket vonhatnak le, és látjuk, vonnak le politikusok, amelyeknek teljes mértékben hiányzik a valóság alapja. Olyan rossz konzekvenciák, rossz konklúziók, olyan rossz esemény összekapcsolások, amelyek akár oda is vezethetnek, hogy valaki azt hiszi, hogy a budapesti 12 pont utolsó pontja, amely ahogy szól, hogy Unió Erdélye, volt a román és magyar halottaknak, hogy amiatt haltak meg Erdélyben románok és magyarok 49-ben. Tehát ez annyira averáns következtetés, hogy ilyen csak azt tud levonni, aki soha nem olvasott egy 48-as szabadságharcról szóló történelem könyvet. Nem szabadna, nem kellene legyen külön román és külön magyar történelem egyértelmű, azonban az események értelmezése, az eseményekről, az események kapcsán a következtetések lemondása, az mindenkinek elvileg saját joga. Persze azok kellene ilyen következtetéseket lemondjanak, akik biztosak abban, hogy azok a következtetések megfelelőek, jók, megalakozottak, és van mögöttük tudás és ismeret.
Érdekes taktikát mondhatni úgy vett fel Mózes nevű hallgatónk, aki szintén SMS-ben fordult hozzánk. Azt írja Mózes, hogy tisztelt szenátor úr, az RMDS miért nem játsza ugyanazt, amit a PCD ígér nekik egy kedvezményes szavazati számot, és az utolsó percben visszalép. Mert ha kutyával érsz, azért válsz módon, írja Mózes.
Ugyanazt is válaszolnék Mózesnek, hogy sajnos mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Mert másnap is nap van, következő héten is hét van, és ez a típusú hozzáállás, ez nagyon-nagyon hamar véget vetne mindenféle együttműködésnek. Az RMDS-nek az elmúlt 27 évben egyetlen egy ász volt amúgy, ha mondhatom így a kezébe, hogy az adott szavunkat mi mindig tartottuk. És ezért is vagyunk a román politikai palettán kuriózum és kakuktojás, mert mi bárkivel kötöttünk egyességet, akár a Penedével, akár a Peszedével, ezért is mondják nekünk, hogy mindenkivel szóba állunk, ha itt tehetem az idézőjeleget. Bárkivel bármit megállapodtunk, vagy bármilyen megállapodtunk, azt be is tartottuk. És ezzel az egy kapaszkodóval tudtunk évről évre, választásról választásra olyan egyességeket kötni, amelyeknek a következményei azok a kisebbségi jogok, amelyek ma törvényben vannak iktatva. Ismét persze pohárnak a tele vagy az üres részét is nézhetjük, és mondhatom azt, hogy annak is igaza van, aki azt mondja, hogy a pohár még közelről sincs tele. Mi, akik azt a keveset beletöltöttük az RMDS-t, azt mondjuk, hogy a pohár semmiképpen se üres. Ettől függetlenül még egyszer, hogyha az adott szónak már az RMDS-nél sincsen értéke, akkor nem érdemes ezzel a politizálással foglalkozni.
Ittség, köszöni önnek a pontosítást az előbbi a történelemre vonatkozó kérdése kapcsán. Azt írja, hogy pont erre céloztam. Köszönöm, tisztelt szenátor úr. Nos, a téma befejeztével mennyiben válhat valóra az a célkitűzés, vagy minek is nevezem taktika, ami egyre hangsúlyosabban érzékelhető, és bizony önök is több kollégája visszatérő motívunként emlegeti, miszerint minden oldalról igyekeznek önöket elszigetelni. Tehát muszáj valakivel egyességben lenni, mert 30 honatja mind a szenátusban, mind a képviselőházban az a 483 parlamenti képviselőzi szenátorhoz képest elég jelenésző arány.
Igen, ez egy hihetetlenül nagy dilemma, és én, aki kormányzati tevékenység után jöttem politikai, parlamenti politizálással foglalkozni, nekem egy óriási sok volt az, amikor megbeszélt dolgokat nem tartottak be egyik vagy másik román párt részéről, vagy nehéz volt megélni azt, hogy 90 vagyunk a 130-ból, és így kell eredményt felmutatni. A szakmai területeken, akár pénzügypolitikában, akár az én személyetéletben, mezőgazdasági vidékfejlesztési politizálásban, szakpolitikában van tekintélyünk, és el tudjuk érni azt, ma volt például erre egy példa, hogy az általam javasolt jogszabály tervezetet 5 beszedés jelentkezett, hogy alá fogják írni, mert véleményünk szerint egy jó megoldás. Tehát ebből a szempontból a szakmai elismertséget, hogyha valakinek sikerül az LMDSZ bármelyik politikusának kivívni a parlamentben, akkor van esély arról, hogy ezekről pozitív döntés is születik, és támogatják ezeket, akár az ellenzék is. Az a probléma, hogy amíg az elmúlt 10 évben sokszor volt példa arra, vagy 15 évben, hogy kisebbségvédelmi, kisebbségi jog szabályozás terén, ha nem is értettek vele egyet, de akarva akaratlanul elfogadták, valamilyen formában rá voltak kényszerülve, vagy valamilyen tárgyalásnak a témája volt, és elfogadták addig működtek a dolgok. Ma 2017-ben, és valószínűleg 2018-ban is érvényes lesz, ezek a típusú megállapodások egyre nehezebben. Mondhatni azt, hogy sehogy sem működnek. Ez rettenetesen elkeserítő, hogy valaki úgy készül a 100 éves születésnapjára, hogy megpróbál megalázni másokat. Ez számunkra elfogadhatatlan, ezért mondtam azt az adás elején is, hogy én nem tudom elfogadni azt, ami hogy a volt államelnök viselkedett. Elfogadhatatlan az, hogy megpróbálnak megalázni tévés műsorokba, parlamentbe egy népet, egy nemzetet. Őket minősíti az a hozzáállás, az a retorika, az alaptalan következtetés levonás, amelyel nap mint nap találkozunk. Házon belül pedig LMDSZ-en belül, a mai nap folyamán például a Kelmén Honor elnök úrral is épp erről beszéltünk, keressük azt a megoldást, keressük a kiutat. Nem számíthatunk sajnos az államelnökre se. Az államelnök ugyanaz a negatív példa lesz, és erre rá fognak jönni sajnos az erdélyi magyarok évek múlva, amelyel szembesülünk a Lánbaszeszko esetén. Hogy egy fehérbe kiállított csekket kapott, egy biankót kapott az államelnök romániai magyaroktól, támogató szavazatot több tízezret, és ehhez képest egyszer nem mondta azt a mandátum a folyamán, hogy szükség van a Romániában egy más típusú kommunikációra a kisebbségekkel, hogy szükség van Romániában arra, hogy tovább vigyük a kisebbségi jogok törvényesítését, törvény általi szentesítését, és sajnos ezek ma mind tények, ezzel egyrészt meg kell tanulni élni, meg kell kapjuk a megoldásokat arra, hogy 18 után is élet van, és akkor hogy tudunk ezekben a témában előrelépni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 44 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Táncos Barna Hargita megyei szenátor, a Felsőház állandó bizottságának háznagya és hallgató van a vonalban, ha minden igaz jelzi, Nemes Attila műszaki munkatársam. Hallgassuk meg, hogy mivel fordul önhöz. Haló, adásban ma, jó napot kívánok!
Tisztelettel, szép jó napot kívánok!
Kihez van szerencsét?
Kárti Lajos vagyok, tisztelt kívánok! Panit Gőzhegy, nem figyelem mondani, Panit Gőzhegyet tartozok. De kedves uraim, én ma olyan emberet találkoztam, aki egy szót magyarul nem tud, és azt mondja, hogy ő magyar. Fekete János. Mind a két kislányom, mivel a feleségem magyar, magyar iskolába jár. Nagyobbik már elvégezt a 8 osztályt. Úgy meglepődtem, hogy szinte segreztem.
Fütyölnöm kéne.
Nem tud, ő Fekete János.
Igen, de nem tudom, miért csodálkozik, már ne haragudjon. Van kérdése a szenátor úrhoz?
Az lenne a kérdésem, hogy lehet ezeket akkor visszahonosítani, hogy szenátor uram, azokat is meg kellene keresni, akik tényleg magyarok, és nem tudnak magyarul.
Köszönjük, ha a választ hallgassa meg akkor, vagy telefonon, vagy a rádióban, csak annyit egyet.
Ez olyan szimpatikus magyarnak érzi magát, de nem tud magyarul szegény.
Volt egy tanügyminisztériumi államtitkár is még anno, akit úgy hívtak, hogy Fúró Gyula, Fúró Júliú, ő sem nagyon beszélte a magyar nyelvet, és államtitkár volt a tanügyminisztériumban.
Valahogy azokat kéne megkeresni, akik akarnak tudni magyarul, és nem tudnak.
Köszönjük szépen, szenátor úr. Óhajt-e reagálni?
A téma felvetést ajánljuk Lajosnak, hogy kapaszkodjon.
Jó, hát térjünk akkor vissza kellemesebb dolgokhoz. Már amennyiben ez jót jelent, ugyanis, és akkor mezőgazdaságról, gazdáknak a kérdéséről van szó. Nem bonyolódnék belé túlságosan abba, hogy hétfőtől az APIA megkezdte a területfejlesztési támogatások előlegének folyósítását, mert ez az utóbbi 48 órában itt a Marosvásárhelyi Rádióban csontig volt rágva. Valamit óhajt újdonságot bejelenteni, vagy a témát akkor ugorjuk?
Annyi talán, hogy várhatóan december végéig a 2017-es támogatások 80-90%-ban kifizetésre kerülnek. Októberben ugye most az előleg fizetés indult el a miniszter ígérete szerint, és meglepő módon az öreg úr elég rendszeresen betartja az ígéreteit, és egészen jó kapacitálja a minisztérium alá rendeltségébe tartozó kifizető ügynökségeket. Ezek az ígéretek be is váltatnak, reméljük, és december végéig a gazdáknak nagy része megkapja a teljes 2017-es támogatást.
Igen, mert december 1-től aztán az elszámolások kifizetése kerül sorra, de engedjen meg egy kérdést, csak egy rövid kérdést ezzel kapcsolatosan, hogy nem lehetne azt esetleg, hogy már év elején vagy korábban még az őszi mezőgazdasági kampány munkálatoknak az elkezdése előtt fizessenek, hogy a gazdák azért tudják felhasználni a jövő év termésének az előkészítésére?
Sajnos nem. Az uniós procedúrák szerint a területalapú támogatások igénylésére, kifizetésére egy nagyon pontos menetrend van az egész Európai Unió ezzel vonatkozóan elfogadva. Május 15-ig lehet beintenni kéréseket, megvan a periódus, amíg az ellenőrzések és elbírálás meg kell történjen. Október 15-től kezdődhetnek az előleg fizetések, december elejétől, 1-től az elszámolás, tehát ezt a menetrendet Romániának is tartania kell.
Pont, megértettük.
Sajnos röviden belülsen ez a válasz, nem tudok másra választani.
Mennyiben jó az, hogy rekord mennyiségű burgonya, ha úgy tetszik nálunk, pityóka termett az idén Székelyföldön, és a káposzta termés is igen jó.
A miniszterek nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy dicsérik a rekord termést és a gazdákat. Ennek a gazdák soha nem örvendenek, mert másnaptól a kilónkénti ára a búzának, a pityókának és a káposztának is azonnal esik. Ezért én azt mondanám, hogy nem igaz a hír, nem is olyan nagy a termés, és mindenki igyekezve minél hamar a Székelyföldről jó árba pityókát vásárolni. Vicceltem, tényleg szép a termés. Azt mondta az egyik termelő, hogy bármi, annyit termeltem, amennyit hazudtam a kommunizmusba. Tehát ez azért egy óriási termés, tudjuk, hogy valamikor a kommunizmus idején többszörösét jelentették a termésként a valóban előállított mennyiségnek, és azt mondta Tibi barátom, hogy barni annyit termeltünk az idént, amennyit mertünk hazudni a kommunizmusba. Nagy a termés, ez sajnos akaratlanul alacsony árakhoz vezet, és ennek a gazdák nem is örülnek túlságosan, mert annyira alacsony az ár, hogy ma holnap nem éri meg begyűjteni, raktározni, tárolni, és tartani addig, amíg eljön a vevő.
Szembe kell fordulni Brüsszellel, és azt az 51%-os hazai termék törvényt azt alkalmazásba tenni annak ellenére, hogy Brüsszel kötelezettség szegélyével illojális konkurenciával váltotta meg Románia.
Szeretném, hogyha a román politikusok annyira vehemensek és bátrak lennének Brüsszel fele is, amennyire vehemensek és bátrak akkor, amikor el kell meszelni egy RMDS-es kezdeményezést. Valószínű, hogy akkor hasonlítanak Brüsszelbe a román külpolitika a lengyelhez, a magyarhoz, vagy bármelyik másikhoz, amely nem tájbas imoló, hanem a hazádnak, az országnak az érdekeit védi, és nem táncol arra, ami Brüsszel fütyűr. Szeretném nagyon, de nem látok őszintén sok esélyt erre.
Ha már Brüsszelről ejtettünk szót, azt olvastam valahol, így futólag, hogy jövőtől megszűnik a tejkóta az Európai Unióban. Tényleg így van?
Döntés nem született erre, ezzel kapcsolatosan. Az biztos, hogy a kvóta megszűnése az óriási sok volt a piacnak, a gazdaságnak. Nagyon sok helyen óriási problémákat eredményezett, és azóta is évről évre a kvóta megszüntetés áldozatait külön támogatásba részesíti az Európai Unió. Tehát ezek az uniós rendszer abszurdumai, hogy ha bár tudjuk, hogy egy döntés rossz, tudjuk, hogy ez nem fog pozitív eredményekhez vezetni, meghozzuk, utána pedig külön alapot hozunk létre, hogy azokat, akik a döntés negatívan érintett, azokat kompenzáljuk, és azokat támogassuk, hogy ne összeim legyenek ilyen nagyon. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb oda kerülünk, hogy lesz kvóta. Romániának határozottan érdeke az, hogy a nagy tejtermelők, Hollandia, Franciaország, Németország ne emeljék az egekig a tejmennyiséget, mert az előbb-utóbb az eredményezi, hogy közös piacon, ugye nem tudunk ebből a közös piac szindrómából már kivétni, hogy a hazai termelők azok mindig kedvezőtlen helyzetben lesznek, versenyhelyzetben lesznek a nagy nyugati termelőkkel szembe, és ciszternákban nagy kamionokkal hordják majd Romániába, Magyarországra, kisebb országokba be a tejet.
Hát, ha nem jutunk oda, és a székelyföldi tej helyben felhasználódik, és termékekben fog visszaköszönni hozzánk, mert hogy a helyi termékeknek a használata is egyre nagyobb hangsúlyt kap. József írja SMS-ben, fordul önhöz, hogy nem gondolnak azokra a nyugdíjasokra, akik minimálbérhez közel kellett nyugdíjaztassák magukat a demokrácia elején, mivel a cégtulajdonosok annak idején nem alkalmazták őket magas kategóriájukkal. Most valami újraszámolásról van szó.
Igen, ez hihetetlenül nehéz rendszer, nyugdíj rendszer, hisz éveken keresztül olyan praktikák, olyan gyakorlat volt tetten érhető, amelyről a kedves hallgató is beszél. Ugyanakkor Románia egy hihetetlenül nehéz helyzetben van. Hónapról hónapra lehet tapasztalni azt, hogy a nyugdíjpénztárba befizetett összegek messze nem elegendőek arra, hogy a jelenlegi nyugdíjakat kifizessék, ezért a köz pénzből, az országos büdzséből kell folyamatosan feltölteni a nyugdíjpénztárt. Ennek ellenére vannak nyugdíjemelési szándékok, az RMDS szakembere is, akik ezzel foglalkoznak, több ilyen javaslatot, alternatívát nyújtottak be. A szociáldemokrata pártnak is vannak nyugdíjemelési szándékai. Én bízok abban, hogy ezekből konkrétum is lesz, és nem csak választási program ígéret, akkor valószínű, hogy a kis nyugdíjasok is nagyobb arányba részesülhetnek nyugdíjemelésbe, mint a nagyobb nyugdíjasok.
És végül habatortaként egy a szívéhez igencsak közel álló más ágazat, mint amivel konkrétan fog. De igen, hoki, pontosan. Hál' Istennek a Csíki Jégkorong csapat kezd feltámadni az idény elejé vereségek után, és egyik győzelmét a másik után aratja, és ennek érdekében az utánpótlás is nagyon nagy hangsúlyt kap, ugyanis hát felszerelést adományoztak a Székelyföldi Jégkorong Akadémia legfiatalabb hukisainak, és ön, mint az akadémiát üzemeltető Menszána alapítvány elnöke is ezt nagyon nagyra tartotta, és segítségére volt, hogy meg is valósuljon. Miként sikerült ezt elérni?
A magyar állam, a magyar kormány személyesen Orbán Viktor miniszterelnök úr támogatásával, és ezt kötelességünk elmondani. Egy több éves fejlesztési tervet nyújtottunk be miniszterelnök úrnak, Kelemen Hunor vitte el ezt a tervünket, erre kaptunk támogatást. a terv része többek között a székelyföldi rendszerben dolgozó jégkorongedzőknek a fizetés pótlék biztosítása, jégpályák építése, az utánpótlás új alapokra helyezése. Azt láttuk, hogy a szülőknek óriási teher az U8, 8 évesnél kisebb, vagy 10 évesnél kisebb, U8-as, U10-es generációban a felszerelés megvásárlása. Sok esetben nem biztos, hogy a gyerek folytatni fogja a jégkorongot, és egy több száz lejés kiadás nemnak nincs értelme, hogyha a gyerek egy hónap után sírni kezd a jégen, és azt mondja, hogy anya, abba hagyom a húgyt, mert nem szeretem. Ezért minden nevelőegyesületnél szeretnénk biztosítani egy elég nagy számú felszerelést, amelyel a gyerekek kipróbálhatják a jégkorongot, elkezdhetnek jégkorongozni, és ha tetszik, akkor folytathatják. Azt szeretnénk, hogy ezek évről évre visszakerüljenek a nevelőegyesülethez, és ha kinőttek a gyerekek belőle, akkor a következő generációknak újra kiosztásra kerüljenek, ezeket nem tudják elhasználni, elszakítani, elszaggatni a gyerekek, hisz ők még kicsik, ezt több generációt is ki tud szolgálni. 250 gyerekfelszerelést osztunk ki, 16 kapusfelszerelést, kapusfelszerelésen is beszélve, azok annyira drágák, hogy azt egy szülőnek, egy családnak a vállán hagyni teherként nem lehet. Ezen kívül a mi víziónk az, hogy az utánpótlás csak akkor lehet valóban újraépíteni, hogyha elég nagy létszámú gyerek kezdi el a jégkorongot. Elkezdtük az együttműködést a Magyarországi Kócsolya Szövetséggel is, reményeink szerint Műkócsolyában és Tvorkócsolyában is egy hasonló programot közeljövve el tudunk indítani.
Gratulálok hozzá. Amúgy köszönöm szépen ennek a tájékoztatást, további jó munkát kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm még egyszer a hallgatókat, viszonthallásra.